században az Ótestamentum újra megszólalt, és hatalmas erővel kezdett hirdetni olyan eddig nem ismert igazságokat, melyeknek ismerete nélkül az Új Testamentumot sem tudjuk igazán megérteni. De hozzá kell tenni mindjárt egy megállapításhoz azt a szomorú mondatot is, hogy ezek az új fölismerések, igazságok nem jutottak el a gyülekezeti tagokig. Feszültség van a teológiai tudomány eredményei között és a hívőknek a gondolkodása között. Mostanában szinte mindenkit megkérdezek, akivel találkozom itt hívőkörökben, hogy hogyan olvasod az Ószövetséget. Nagyon meglepő válaszokat kapok. Sokan megvallják, hogy sehogyan. Aztán azt mondják, hogy nem értem. Aztán azt mondják, hogy visszataszító történetek vannak benne. Van, aki azt mondja, hogy a zsoltárokat olvasod meg, talán a profétákat, de a többit nem olvasod. Ezek a vallomások mutatják azt, hogy valami nincs rendben, valami baj van az Ószövetség olvasása és értelmezése körül, és ez a feszültség vezet engem ezekben az előadásokban. Ez a feszültség, tehát ami egyfelől a robbanásszerűen növekvő, kibontakozó új teológiai felismerések között, az, hogy a gyülekezeteknek a értetlensége, felületessége, tanulatlansága között feszül. Szeretném behozni a lemaradást a gyülekezetek hívők részéről. A harmadik előadást tartom már, de még mindig nem megyek bele a részletekbe, hanem most is azzal kísérletezem, hogy valami egyetemes rálátást adjak a testvéreimnek az Ószövetségre. Mi van ebben az áttekinthetetlen és sokszor valóban érthetetlen és elfogadhatatlan hatalmas műben, az Ótestamentumban? Van-e valami egység ebben az egybeszerkesztett sokféleségben? Van-e valami centrum? A német teológusok így kérdezik, van-e mitte a közék, az a legfontosabb üzenet, amit először meg kell érteni, hogy azután helyükre kerüljenek a részletek. Ma erről a kérdésről szólok, ezt a centrumot, ezt a centrális üzenetet, a mitte problémát feszegetem, ezt keresem, és ennek jegyében mondom el. Tulajdonképpen ugyanazt, amit már az első előadásban mondottam, de most más megközelítésben, mert már az első előadásban is adtam valamiféle egységes, egyetemes rálátást az egész Ószövetségre. Onnan induljunk el, testvéreim, hogy bő 100 esztendővel ezelőtt egy sajátos mozgás kezdődött az egyházakban, katolikusoknál ellenőrizettebben, fegyelmezettebben, visszaszorítottabban, a protestánsoknál szabadabban. Egy ilyen mozgás indult el, hogy a dogmatika fénye kezdett elhalványulni, és az exegézis fénye kezdett jobban-jobban ragyogni. Az előző századokban az volt a helyzet, hogy a dogmatika abszolút fölényt élvezett, és alá voltak rendelve a többi tudományok, teológiai ágazatok, egyebek között az exegézis is. A dogmatika állításai támadhatatlanok voltak, az exegézis feladata az volt, hogy alá cementezze bizonyos bibliai igékkel a dogmatikának a kész épületét. Adottak voltak a hitigazságok, és azokat kellett megerősíteni, valószínűsíteni, érvényesíteni bizonyos textusokkal. Na ez a felállás, ez megbomlott. Valójában valójában már 200 évvel ezelőtt, pontosan 1287-ben egy német teológus, egy bizonyos Johann Philipp Gabler azzal a követeléssel állott elő, hogy válasszák szét a dogmatikát és a bibliakutatást, a bibliatudományokat. Ez elkezdődött és azóta folyik, és mondom, ebben a században robbanásszerűen fölgyorsult a folyamat, a kutatás, sokkal több eredményre jutottak el az ótestamentumi kutatók, mint az újtestamentumi kutatók ebben a században. És eközben az történt, hogy kiszabadult az egzegézis a dogmatika gyámsága alól, és olyan tételeket merészen felállítani egyszerű történeti kutatások alapján, amelyek nem voltak azonosak a dogmatika tételeivel. Feszültség támadt a dogmatika és a biblia tudomány között. Feszültség és bizony olykor-olykor egyenesen ellenmondás. A grammatikai, történeti, vallástörténeti, társadalomtörténeti, nyelvészeti kutatások eredményeként olyan igazságok kerültek elő az Ószövetségből, amelyek nem illettek bele a dogmatikai keretbe, és hát ez bizony a mai napig így van, és ez még sokáig így lesz. És mivel ez a feszültség előállott, minden hívő embernek igazából döntenie kell, hogy merre tovább. Azt hiszem nem kell bizonygatni, hogy én döntöttem, egyértelműen döntöttem, úgyhogy nem a dogmatika mondja ki a végső tanítást, hanem a bibliai tudományok által gondos munkával, egzegézissel, biblia kutatással kell a biblia igazságait elő bányászni, és hogy ezek nem kvadrálnak a dogmatikával, akkor ezek mellé állok, és elejtem tisztelettel, a történelmi iránti tisztelettel az eddigi dogmákat. Tudom, hogy eközben az én hitem, gondolkodásom is szubjektív lesz, mert miközben igyekszem maximálisan tájékozódni, hogy mit vallanak, tanítanak az ótestamentumi szaktudósok, miközben igyekszem minden irodalmat elérni, amit csak hát szerint képességem időből kiterít. Eközben azt adom ide a testvéreim elé, amire rezonál a szívem. Nagyon sokféle dolgot mondanak az ószövetségi tudósok, nagyon sok gyönyörűségem van ezekben, de vannak dolgok, amikre különösen megdobban a szívem, rezonál a szívem, és hát ennyiben szubjektív az, amit mondok, de állítom, hogy sok gondos tanulmányozás után, amire különösképpen rezonál, hogy ez biztosan így volt, ezt én hiszem, ezt hallom, erre valami belső bizonyságtétel hangzik, ami a betűkből jön felém. Ilyen értelemben szubjektív az, amit mondok, de ezt vállalom, sőt állítom, minden teológiai tanítás, és aztán kiszélesítettem minden pszichológiai, pszichiátriai, most már azt hallják, hogy még a természettudományos igazságok is bizonyos értelemben szubjektívek, mert valamiféle tudósok művelik, és óvatatlanul bekerül a tudósnak a személyisége is a kutatásába, és még az eredményeibe is. Nos tehát testvéreim, amikor a Bibliát elkezdték tudományosan vizsgálni, az első igazság, ami kitűnt, az, hogy a Biblia nem egységes könyv. A Biblia egy egész könyvtár. Az Ószövetség különösen gazdag, hatalmas, vaskos könyvtár, és ezek a különböző kötetek, amikből összeszerkesztették az ószövetségi kánon, ezek nem ugyanazt mondják. Sőt, még aztán a további vizsgálódásban az is kiderült, hogy egy könyvön belül sem ugyanazt mondják a könyv végén, mint az elején, vagy közben. Mózes öt könyvére néz, különösen gondos, alapos tanulmányokat folytattak, és eközben kiderült, hogy nagyon gazdag háttérből, nagyon sok hagyományból, legutóbb vagy először így mondtam, gyöngyszemekből fűzték össze a Mózes öt könyvének a gyöngyfüzérét, és ezek a gyöngyszemek nagyon különböző színűek, nagyon sokféle. Sőt, nem is egy gyöngyfüzér van a Mózes öt könyvében, hanem a mostani tudományos állapotban szerint legalább három, amit így mondanak, hogy van benne egy jahvista gyöngyfüzér, egy valaki egy bizonyos szempontból gyűjtötte össze a történeteket, aztán van egy elohista, ahol Elohimnak nevezik az Istent, nem Jahvénak. Egy második feldolgozásban, ugyanúgy a történelem kezdetétől, a teremtésből kezdve, a zsidó történelmet egy másik valaki feldolgozta más koncepcióban. Aztán van egy harmadik, ilyen gyöngyfüzér a Mózes öt könyvén belül, amit úgy neveznek, hogy a papi írat, a priester schrift, amelyik megint egy új szempontból, főként a kultusz szempontjából dolgozta föl az egész ótestamentumi gondolatkört. Tehát mondom, nem csak, hogy a könyvek különböző tanítást adnak, hanem egy könyvön belül is megmutatkozik ez a sokszínűség, ez a másféleség. Végül is gondoljuk meg, testvéreim, azt, hogy nagyjából a Krisztus előtti 13. században történt a zsidó népnek az egységes néppé válása. Amint ezt már az előzőkben mondottam, nem Egyiptomban lett néppé a Jákob ivadéka, a 12 törzs. Ezt a biblia kutatások megkérdőjelezték, azt állítják a kutatók, hogy először kisállattenyésztő nomád törzsek legeltették a nyájukat, kóboroltak Mezopotámiától kezdve az Egyiptomig, és egymástól függetlenül éltek, vallásos életüket is egymástól függetlenül élték. Némelyik törzs Egyiptomba került, nyilván valami nagy éhínség, szárazság hajtotta be őket, ott rabszolganépé lettek, aztán csodálatosan kiszabadultak. Más törzsek a Sínai hegynél valami különös élményt, Isten élményt éltek át. Na szóval ezek a törzsek, amelyek különböző tradíciókat hoztak, miközben érintkezésbe kerültek városokkal és a városok isteneivel, és ez a találkozás befolyásolta az örökölt, tradicionált vallásosságokat, színeződött. Tehát miközben minden törzs a maga előzményét hozta, aközben történt aztán az Sikem városában, amiről már aztán Józsué könyve tudósít, Sikem városában összefogott a 12 törzs, és akkor alakultak igazán izraellé, zsidó néppé, és amint hangsúlyoztam, az a egyedülálló ebben a szövetkezésben, hogy nem katonai szövetség volt a 12 törzsnek az összefogása, és nem gazdasági szövetség volt, nem rabló hadjáratokra való összeszövetkezés volt, hanem egyedülálló módon egy Istennek a nevében szövetkeztek, a Jahve Istenre tettek esküt a 12 törzs, és ezzel lettek zsidó néppé. Ez, mondom, a Krisztus előtti 13. században történt. Aztán múltak a századok, és a tudósok szerint körülbelül a 12. században már bizonyos írásos feljegyzések kezdődtek. A 10. században aztán nagyobb lendületet vett ez az írásbeliség, és körülbelül a 9. század fordulója táján született meg az bizonyos jahvista gyöngysor, amelyik az ős történeteket felfűzte egy füzérbe. Tehát a 10.-9. század fordulója táján, Dávid királyságának az idején, aztán 100 évvel később született az elohista kézirat vagy gyöngyfüzér, aztán még vagy 200 évvel odébb az a bizonyos priesterség, a papi irat, amely aztán összefoglaltam az egészet egy keretbe, és később jöttek a proféták, és így tovább. Tehát 1200-tól kezdődik az Ótestamentumnak az írásbelisége, és Krisztus előtt 200-ig tartott, akkor születtek az utolsó iratok, Dániel könyve és a hasonló iratok. Tehát 1000 esztendő alatt született az Ótestamentum, és az egészen fantasztikus, ha elgondoljuk, hogy mi minden történt ez alatt az 1000 esztendő alatt, ami írásbeliségében összegyülekezett az ótestamentumi kánon. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy egy nomád pásztortörzsből, vagy pásztortörzseknek a szövetségéből földműves nép lett. Nomádokból földművesek lettek. Aztán a Jahve királyságából, a teokráciából földi királyság lett. Aztán szabad népből rabszolga nép lett, egyiptomi fogság. Aztán egy maroknyi nép visszajött és megpróbált önálló állami létet kiverekedni magának. Mindig a nagy történelem sodrában botladozott ez a kis maroknyi zsidó nép. Nem ők csinálták a történelmet, hanem benne sodródtak a nagy történelemben. Azt lehet mondani, hogy a fejük fölött zajlott a nagy történelem. Mondjuk erre, hogy asszír birodalom, babiloni birodalom, délen az egyiptomi fáraóknak az egymás utánisága, a két világbirodalom összecsapása, és pontosan Palesztinában a zsidó nép feje fölött csapott össze mindig Egyiptom és Babilon, Egyiptom és Asszíria, Egyiptom és a későbbiekben a perzsák és a rómaiak, a görögök, rómaiak. Tehát, hogy úgy mondjam, a zsidó nép feje fölött zajlott a nagy világ történelem, ők csak ide-oda hányódtak, vetődtek ebben a történelemben, és mégis itt van a elgondolkoztató dolog, ez a kicsi nép azt állította, hogy ami ő vele történik, az az igazi történelem. Ez vagy hallatlan beképzeltség, vagy igaz. Hogy tudnék, ami velük történik, az történelem. Ami a nagy népeknek a csatáiba történik, az nem igazi történelem. Ami velük esik, megesik, az történelem, és pedig azért, mert az ő Istenük az egy igaz Isten, és amit ez az egy igaz Isten csinál, az a történelem, és ott velük kapcsolatosan zajlik a történelem. Az egyik legfantasztikusabb ige ebben a vonatkozásban az Ézsaiás könyvében olvasható egy gyönyörű kép, képes beszéd, ami hallatlan magabiztosságról, elbizakodottságról, és így is mondhatjuk, hallatlan hitről beszél. Ézsaiás 40:15-ben ezt olvassuk, a népek, Asszíria, Babilónia, Perzsa birodalom, a népek, a nagy birodalmak olyanok Isten előtt, mint egy vízcsepp a vödör alján. El kell képzelni, ahogyan merítettek vizet a kútból, a szélén folyt, aztán lassan csöpögött, megakadt egy vízcsepp a vödör alján, megrázták a vödröt, az utolsó csepp is lehullott a homokba, homok elnyelte, nincs többé. Azt mondja Ézsaiás, ilyenek a népek Isten előtt, mint egy csöpp a vödör alján. Megrázza az Isten kicsit, aztán eltűnnek. Így szemléli a próféta az Isten cselekvését, a világ történelmet, És eközben azt állítja, hogy ami a zsidó néppel történik, az a történelmek történelme, mert ott kézzel foghatóan, érthetően megnyilatkozik ez a történelmet kormányzó Isten. Hogy ez mennyire így van, gondoljunk például erre, hogy hát ott van Dávid és Góliát története. Góliát úgy került bele a világ történelembe, hogy Dáviddal kapcsolatba került. Hiába volt ő erős legény katona, ha nem találkozik Dáviddal, lekaszabol X mennyiségű embert, és eltűnik a történelembe, lecsöppen ez a vízcsepp, és eltűnik. És az egész nép a filiszteusok. Amit tudunk a filiszteusokról, a filiszteusok történelméről, azon közül volt egy Góliátjuk. Hát ez a Góliát azért került be a történelembe, mert Dáviddal egyszer összeütközésbe került. Tehát a történelem mégiscsak valahogy igazolja ezt a gőgös, magabiztos állítást, hogy ami velünk zsidókkal történt, az történelem, mert ott láthatókká lesznek az Istennek a cselekedetei. A zsidó nép történelmében történik az Istennek a cselekedetei, és így született az Ótestamentum, hogy ez a kicsi nép elkezdett eszmélődni, hogy kik vagyunk mi. És mi az, hogy kiválasztott minket az Isten, mit akar velünk az Isten, mit csinál velünk az Isten. És ezen eszmélődtek, ezen gyötörték magukat, és ebből születtek teológiai gondolatok, hát ebből született végső soron az Ótestamentum. Különböző feleleteket adtak erre a kérdésre, és így bontakozott ki az Ótestamentum sokszínűsége, hogy ebben a bizonyosságban velünk különösen szoros köze van az Istennek, de mi köze van hozzánk, és nekünk mi közünk van az Isten, és hogy szokott az Isten cselekedni. Ezt rajtunk, a mi bőrünkön lehet igazán megtapasztalni, megismerni, és hát különböző emberek különbözőt vallottak. Vallották azt, hogy kegyelem, vallották azt, hogy ítélet, vallották azt, hogy az Isten hosszú állása, az Isten hosszú tűrése. Mondom, egy könyvön belül is különböző hangoknak a sokasága szólal meg, és itt aztán fölvetődik az a kérdés, hogy tehát ezer esztendőn át született az Ótestamentum, és sokféle vallomás hangzott el, hogy kik vagyunk, mi csinál velünk az Isten. Fölvetődik óhatatlanul az a kérdés, hogy hát ugyanaz az Isten van az elején, mint a végén. Ugyanaz az Isten volt a kóborló nomád törzseknek az Istene, mint akit a jeruzsálemi fényes templomba papok, főpapok, áldozat, véres áldozat útján tiszteltek. Ez a dicsőségesen imádott Isten ugyanaz, mint a kóborló pásztoroknak az Istene? Vagy az Isten, aki Babilonba hajszolta a népet, ez ugyanaz, mint aki Dávidot dicsőségbe fölemelte? És végig egészen Dánielig. Ugyanaz az Isten, aki nézi a népének a véres elnyomását. Itt van az Ótestamentum teológiának a nagy-nagy kérdése, hogy ezer éven át születtek ezek a vallomások, más-más vallomás született. Ugyanazt az Istent vallották különböző történelmi variációkban, vagy pedig tudomásul kell venni, hogy nem. Először egy ilyen Isten imádtak, aztán jobban megismerték egy másfajta Isten. No, tehát előáll az a kérdés, hogy van-e egység az Ótestamentumnak a különböző vallomásaiban? Ugyanaz az Isten, és ki ez az Isten? Hát erre a nagyon alapvető kérdésre az első felelet az, hogy nem ugyanaz az Isten. Aztán majd a legvégén kiderül, hogy mégiscsak a különböző Isten vallomások mögött van valami mégiscsak, ezt a valamit lesz majd érdemes megtalálni. De akkor ér valamit, az a valami, amit a legvégén megtalálunk majd, előtte komolyan veszük azt, hogy igenis más is istene volt a pásztoroknak, és más istene Dávid királynak, és más istene Ezékielnek, és más istene Jeremiásnak, és Dánielnek, és így tovább. Tehát ha halálosan komolyan vesszük azt, hogy mást mondanak, akkor lehet keresni, hogy ebben a sokszínűségben mégis nincs valami egység féle. De az olcsó egység, hogy a Mózes ugyanazt mondja, mint a Jelenések könyvében, jaj, de csodálatos, ez nagyon olcsó dolog, ez méltatlan a 20. század emberéhez, legalábbis ahhoz, aki hajlandó gondolkozni. Tehát mondom, szerintem ez a menetrend először átélni azt, hogy nem ótestamentumi teológia van, hanem ótestamentumi teológiák vannak. Ahogyan nincs egy abszolút módon érvényes dogmatika, mert szerintem nincs, akárhogy vallja, akár a katolikus egyház, akár egy kis szekta, náluk van az egy egyetemes érvényes igaz, nincs egy egyetemesen érvényes dogmatika, ahogy ilyen nincs, hát ilyen sincs, hogy a Biblia teológiája. Ilyen nincs. Vannak bibliai teológiák többes számban, és aki ezt reálisan, fájdalmasan vagy örömmel, mint gazdagságot, mint sokszínűséget átéli, aki átéli a sokszínűséget, annak van joga aztán keresni, hogy mégis nincs-e valami ezekben a sokszínű vallomásokban, ami mégis közös. Na hát mielőtt erre valamire elérkeznénk, először szeretnék ízelítőt adni a sokszínűségkövet, hát vagy elégzik, vagy nem a testvérek, így ahogy mondom, de néhány példát, három példát szeretném megmutatni a testvéreimnek azt, hogy bibliai teológiák közt vannak, tehát többes számban nem egy bibliai teológia van. Tehát három példát a Bibliából a sokszínűség, többszínűségre. Az első, azt hiszem ez már közhelyes, nem kell nagyon hangsúlyozni, hogy két teremtés történet van, erről talán már szóltam is, de majd még esetleg szólni is fogok. Ezt már az iskolában, a gimnáziumokban itt Magyarországon tanítják a gyerekeinknek, hogy két bibliai teremtés történet van egymás után. Az egy Mózes egy, az egyik fajta, kezdetben Görési, Bára, Elókin, kezdető arra Isten, stb. Tehát a Mózes első könyvének első fejezete az Elohista változat, aztán a második fejezet, amelyben az édenkert van, az ember oldalbordájában, az asszony, stb. Ez a Jahvista. Erről volt szó, kérdeztem is, hogy melyik a régebbi. Na, tehát két teremtés történet. Nos, csak annyit a különbözőségből, hogy feltűni, hogy az Elohista variáció optimista lelkületű. A Jahvista variáció pessimista. Az Elohista arról beszél, hogy amit teremtett Isten, az nagyon jó volt. Ez is jó volt, az is jó volt. A végén megállt, minden, amit teremtett, igen jó volt. Egy optimista szemlélete a világ teremtésének és történelmének, és ez végig vonul. És vannak zsoltárok, amelyekben megbendül ez az elohista, optimista hang. A jahvista, abban pessimizmus van. Alig, hogy megteremt Isten, az embert már is bűnbe esik. És a zsidó nép történelme, a bukások, a bűnöknek a sorozata. Egy pessimista szemlélet. Kinek van igaza? Két teológiai megközelítése ugyanannak. Mind a kettőnek igaza van. Az is igaz, hogy nagyon jó, amit az Isten teremtett, és az is igaz, hogy mindjárt elromlott, amit az Isten teremtett. Tehát lehet innen szemlélni az egész történelmet, lehet onnan szemlélni, és valószínűleg így kell szemlélni. Így kell, hogy mind a kettő érvényesüljön. És milyen jó, hogy a Bibliában mind a kettő ott van, az optimista szemlére, milyen gyönyörű ez a világ mindenség. És a pessimista milyen mélyre bukott ez az egész teremtmény, az egész kozmosz, az emberrel, az évét. Mind a kettő igaz. A második mint ilyen kétféle variáció. Egyszer csak királyt kért magának a nép. A királyság intézményének a megítélésében is jellegzetes kétféleség van. Van egy vonal, amelyben az Isten igent mond a királyságra, Dávid a királyságba emeli, Dávid utódainak ígéri a királyságot, ha elveszítették, akkor a királyság helyreállítását, egész az ügyszövetség nem most állítani helyre a Dávid királyságát. De hát van egy pozitív vonal a királyságra nézve, hogy az Isten akarata, áldása van a királyságra, ígéretei vannak, így tovább. Kevesen gondolnak arra, hogy van egy másik vonal is, és egy kis ízelítőt szeretnék kapni ebből a másik vonalból. Sámuel első könyvében találjuk nagyon megrendítő leírását ennek. Amikor megöregedett Sámuel, akkor oda mentek hozzá az Izrael fiai, és ezt mondták, hogy tégy valaki királyunká, hogy ő bírásködjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, hagyj nekünk királyt, hogy bírásködjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz, az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kér tőle, ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog felettetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsiai előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember fölött, parancsnokokká 50 ember fölött, velük számtatja az ő szántó földjét, velük végezteti az ő aratását, velük készíteti hadifölszerelését, harci kocsi fölszerelését, háborús készülődések, fegyverkezés. Leányaitokat is elviszi kenőcskészítőknek, szakásnőknek, sütőnőknek, legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket, olajfakertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Nem ismerős ez? Nem ismerős ez a dolog, testvéreim? Vetéseitekből és szőlőitekből tizedszer udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat, szolgálaitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek, akkor majd panaszkodtok a királyotok fiat, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Itt van a bűnök bűne. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Egy kiválasztott nép, amelynek Isten a királya, és nem kell ez, hanem olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, hogy nekünk is legyen királyunk. Látjátok, köszönjük ezt a két vonalat, figyeltetek eddig erre a két vonalra. A királyságra igen, mond az Isten, és a királyságra nemet mond igazából, mert lázadás ellene a királyság. És majd meglátjátok, hogy mit jelent az, hogy királyt követeltetek, és meg is látta bőségesen, meglátta a zsidó nép, egészen Dávid és Betsabé, és a többire gondoljuk, hogy meglátta a nép, hogy mit jelent király. Na tehát itt van a második példa, hogy ha ugyanabban a Bibliában igent mondanak a királyságra, és nemet mondanak a királyságra. És ennek még történelmi összefüggései vannak, ez nem egy kiszakított ige, volt ilyen tradíció a zsidó történetben, hogy nem kell nekünk a király. Kell nekünk a király. Legyünk olyanok, mint a többi nép. Ne legyünk olyanok. Ez mind benne van a Bibliában. A harmadik példát, csak azért lássuk a kontinuitás összefüggést, az új szövetségből hozom. Az új szövetségben is megvan ez a sokszínűség, és most akár melyiket választhatnám, de választottam a Róma 13-at és a Jelenések 13-at. A Róma 13 azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak, mert Istentől van. Nincs hatalmasság, amelyik ne az Istentől lenne. Vigyázz, mert fegyvert visel Isten megbízásából, és lesújt rád az állam, mert az Isten szolgálja, és Isten tiszteletet végez, amikor a kardjával lesújt. Ezen a Róma 13-ban. Ha a Jelenések 13-at olvassuk, ott te valami egészen más találunk. Azt olvassuk, hogy a sárkány, ezek mind jelképek, persze, szimbólum. A sárkány átadta hatalmát a fenevadnak. A sárkány a sátán, a fenevad az antikrisztus. A sátán átadta hatalmát az antikrisztusnak. Imádták a fenevadat, így szóltak, ki hasonló a fenevadhoz, az antikrisztushoz. És adatok neki nagyokat mondó, Isten káromló száj. Nem ismersz, a nagyokat mondó száj. Paradicsomot idehozzuk a földre, visszahozzuk a paradicsomot. Nem lesz egészség, nem lesz bűn, nem kell börtön többé. Nagyokat mondó száj, hatalom a cselekvésre, megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, és így tovább. Jelenések 13 valami egészen más mond, hogy nem Isten szolgálja, hanem a démoni világnak a exponense, letéteményese az állam. És így folytathatnám, tessék, nem tudom, kezdik-e érezni, hogy tényleg a Bibliában polifónia van, sokszínű teológia van, és az Ószövetségben is ez már nagyon bőven szemlélhető. Na, ha valamelyest a tessék elfogadják ezt a szemléletet, hogy teológiák többet számban vannak az Ószövetségben, akkor lehet elkezdeni keresni, de mégis, hát azért valami csak van talán, ami összefogja ezt a sokszínűséget. Nos, testvérem, az ószövetségi teológusok keresik ezt a centrumot, a Die Mitte című központot, ezt az összefogó gondolatot, teológiai igazságot, és különböző kísérletek vannak, most nem részletezhetem, csak éppen jelzek három ilyen próbálkozás, hogy hol van a centrum az Ószövetségben. Három ilyen próbálkozást gyorsan elmondok. Az egyik, vannak ószövetségi teológusok, akik azt mondják, hogy a Mitte, a centrum a Jahve név. A Jahve kijelentése, a Jahve, az egy igaz Isten, ez az Ószövetségnek a középpontja. A Jahve kultusz fölébresztése és gyakorlása. Most itt a baj az, hogy ez a Jahve tulajdonképpen kudarcot vallott a népével, fölragyogott az igazság, hogy Jahve, ennek semmi következménye nem lett. A nép sohasem tisztelte igazán ezt a Jahvét. A aranyborjútól kezdve végig egészen a Jeruzsálem pusztulásáig, a jeruzsálemi templomba is bevittek szobrot, disznót, áldoztak, így tovább. Szóval ez a Jahve hiába volt, Jahve nem volt semmi következménye annak, hogy ők megismerték. Nem mutatkozik alkalmas centrumnak, hogy a Jahve. A második ilyen kísérlet az, hogy a szövetség a középponti gondolat. Én a ti istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek. Valóban ebben nagyon sok igazság van. Vörös fonalként végfúzódik az Ószövetsége, az, hogy mi választott nép, szövetséges nép vagyunk, ebben sok igazság van, de ez se egészen megnyugtató. Most mondom, nem részletezhetem itt a dolgot, csak fölemlítem, hogy ez a szövetségi gondolat sem megfelelő, mert csak gondoljunk Jeremiásra, aki azt mondta, hogy új szövetséget kötök majd veletek. Tehát nem jött be a szövetség gondolata sem. A harmadik ilyen érdekes kísérlet, ez meglepi talán a testvéreimet, hogy az ótestamentumi teológiának a középpontja a Mózes 5. könyve, az úgynevezett Deuteronomium. Ezt megint egy külön előadásba kellene részletezni, hogy milyen szenzációs könyve a Mózes 5. könyve, ajánlom a testvéreimnek, hogy olvassák el, egészen elütő a Mózes 5. könyve a 4 előző kötettől, könyvtől, csak úgy ízelítőnek ebből is valamit. Mózes 5. könyvében van az a híres imádság, a Söme Izrael. Itt van az, hogy halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Szeresd azért az Uradat, de Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És mondom, olvashatnék gyönyörű verseket. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr 40 esztendeje a pusztába, hogy megsanyargott rajta és próbára téve megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatot, vagy sem, sanyargatott, éheztetett, de azután mannával táplált, és így tovább. Úgy fegyelmez téged Istened, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain jár és őt féljen. Tehát van egy ilyen teológiai koncepció, ez a Mózes 5. könyve, ez a summája az egésznek, és ebből táplálkoztak a későbbi proféták, Szentírók és az egész ószeszik teológia. Nem egy kielégítő, nem megnyugtató ez a kötet sem, nincs lezárva a kutatás, az ószeszik tudósok tovább keresnek, ezt a bizonyos centrumot keresik. Valami kezd föltisztulni, most jutok el a valamikhez, és erre dobbant meg a szívem, ez az, amire rezonálok én is. Valami rezonancia támad bennem egy gondolatra, hogy hol van tehát az a mégis, a sok színűségben a mégis egység. Ezt pedig így fogalmazom, most már igyekszem rövidre fogni, így fogalmazom, az Ószövetségnek a centrumában az van, hogy a mindig történő Isten történéseinek azonos minősége van, azonos jellege van. Az Isten nem egyszerűen van trónon, az Isten cselekszik, történik, és sok mindent tesz, de a történéseknek, az Isten cselekedeteknek, az Isten történeteknek azonos minősége van. Ebben van az egysége a sokszínűségben, az Isten történelmi kijelentésnek. Vagyok, aki vagyok, mondottuk már, vagyok, aki leszek, majd menet közben derül ki, hogy ki vagyok, de azt jelenti, hogy az leszek, aki most vagyok. Tehát az Isten történésnek az azonosságában. De miért az azonosság? Most jön a csattanója az egésznek, testvéreim. Tehát ide jutottunk, hogy az egység az Isten cselekedeteinek az azonos minőségébe van. De milyen az az azonos minőség? Erre mondom azt, hogy ezt a meglepő szót, hogy az Isten cselekedeteinek Krisztus-szerű minősége van. Krisztus-szerűen cselekszik az Isten. Az Egyiptomból való kiszabadulásra gondoljuk, mint klasszikus példa. Nyomorúság, tehetetlenség, Mózes kiszabadítja. Ez egy olyan Krisztus-szerű cselekedet. És a Bírák könyvében egymás után a nép bűnbe esik, Istenhez kiált és szabadítót küld. Krisztus-szerűen cselekszik az Isten folyamatosan, amíg eljut a teljességhez az élő názáreti Jézus Krisztushoz. Itt van nem csak az Ószövetségnek, hanem az egész Bibliának a közös valamilyen, a mitte, a centrum. Krisztus-szerűen cselekszik az Isten. Most, hogyha ezt még filozófikusan is elmondhatom, akkor így mondom, így mondja a filozófia, hogy az Isten transzcendentális Isten, transzcendálja önmagát. Ami azt jelenti magyarul, hogy az Isten kilép önmaga köréből, és közli önmagát, ajándékozza önmagát. és mindig úgy ajándékozza önmagát, mint szabadító Isten. Az Isten úgy transzcendens, hogy transzcendálja önmagát. Most a gyönyörű a dologban az, hogy Isten úgy transzcendálja magát, hogy felülről lefele lép ki önmagából. Az ember arra hívja, hogy transzcendálja önmagát, lentről fölfele lépjen ki önmagából. Így jöhet létre találkozás Isten és az ember között. Az Isten Krisztus-szerűen transzcendálja magát. Az inkarnációban az Isten kilépett önmagából lefelé. Nekünk lehetőségünk van, hogy kilépjünk magunkból fölfelé. Igen. Fölfelé úgy, hogy lefelé lépünk ki mi is önmagunkból. Amikor az ember önmagából lefele lép ki, az ugyanaz, mint amikor Isten csinálja, tudni, szeretet. Amikor Isten túllép önmagán, és az emberhez, a nyomorult emberhez lehajol, akkor szereti az ember. És akkor vagyok isteni, az isteni természet részese, ha én is kilépek a börtönömből, zártságomból, önzésemből, kilépek úgy fölfelé, hogy lefelé, vagyis a szeretetnek a vonalán. Most már igazán a végén vagyok, de még ezt elmondom, mert van egy gyönyörűséges újtestamentumi ige, amiben az egész Ószövetség és az egész Újszövetség benne van. Ez pedig a János evangéliumának egészen az elején, ez a gyönyörű vers, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták őt, azoknak megadta a hatalmat, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem a test akaratából, nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az egész Ószövetséget belefoglalhatjuk ebbe, hogy az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be. Az Ószövetség egy nagy kudarcnak a története. Isten jött az övéihez, az övéi nem fogadták be. Az Újszövetség pedig itt folytatódik, hogy akik viszont befogadták, azok hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez az Újszövetségi kijelentés. De ez szorosan összetartozik azzal, hogy az övéihez jött és nem fogadták be. Az Isten kudarca hozzátartozik az Isten győzelméhez, ahogy az én kudarcom, élet kudarcom hozzátartozik az üdvösségemhez. Mert jött hozzám és nem fogadtam be, én is lejátszom magamban az Ószövetséget. És aztán valami különös kegyelemből, a Szentlélek kegyelméből megkezdődik bennem az Újszövetség. Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, de nem azért fogadták be, mert ők jobbak, mint a zsidók, hanem mert nagyobb mértékét kapták a Szentléleknek, és akik nem testtől, vértől születtek, hanem Istentől születtek, Szentlélektől születtek. Itt van hitem szerint a végső összefüggés az Ótestamentum és az Újszövetség között. Isten mindig Krisztus-szerűen cselekedett. Már az Ószövetségben is alig felismerhetően, vagy visszafele felismerhetően. Krisztus-szerűen cselekedett, mindig inkább Krisztus-szerűen cselekedett, és végén Krisztusban cselekedett. Ez az Újszövetség. Itt van a gyönyörű összefüggés. A Krisztus-szerű cselekedetek sorozata elvezetett az élő názáreti